mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, aki most csatlakozik, és azoknak is, akik már reggel 6.30 óta élőben velünk vannak. 8 óra 13 perc van, február 18-a, ez a Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggeli Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, és persze sok-sok hallgatóval, illetve hallgatói üzenettel, a kutyagumi téma is megmozgatta a hallgatókat, de leginkább a javítás... újrahasznosítást témája. Olvastam valahol, hogy a kutyagumikról is DNS mintát vesznek, lesz kutyus DNS adatbázis, és majd úgy találják meg a gazdit, aki nem takarít.
Bizonyos föl. Esetekben ez egyébként indokolt lehet, de én azt gondolom, hogy ez elrugaszkodott.
Bizonyos esetekben, mikor Ede lépett bele.
Nem akkor, amikor tudom. Például én arra gondoltam, hogy az a legborzasztóbb, amikor tényleg konkrétan játszótereken a homokba. Aha. Van, az borzasztó veszélyes lehet, ugyanis van olyan betegség, amit terjeszthet, amit, hogyha elkapnak gyerekek, akár nagyon kemény kimenetele is lehet. Úgyhogy ez a része megint csak egy olyan, hogy egy tudattalan, és nem tehát nem jó állattartási gyakorlat.
De most...
De egyébként ez elrugaszkodott a valóságtól szerintem.
Hát ez mennyibe kerül már, bocsánat. Igen. Finanszírozni, vagy hogy jön ki? Tehát most ilyen kisebb vagyon azért, hogy megtaláljanak egy embert, aki ott hagyta. Hát,
figyelj, én szerintem ebből a szempontból mondjak, a komoly bírság az egy jó visszatartó erő lehet, hát, illetve hogyha nincsen arra zseton, hogy az kipengesd azt a komoly bírságot, társadalmi munkába lehet szedni.
Tehát, nem tudom, hogy... mennyi a megtalálás költsége DNS vizsgálattal, meg mindenen keresztül rendszer fölállítása a kutyáktól, DNS vétel eleve után a nyomozás, megtalálás. Nyilván, hogyha ez most hasra jöttök 100 000 forint, de ha a bírásságnak berengedsz ennék a többszörösét, akkor lehet, hogy változás lesz, de azért továbbra sem érzem, hogy életszerűnek azért ezt a... De aztán lehet... Hogy így van? Másik hallgató meg azt írta, hogy a digitalizáció és a mobiltelefonok elterjedése és internetfogadásra való alkalmasát válása is szerepet játszhat abban a tendenciában, amit te úgy fogalmaztál meg.
Hogy nem veszik
hogy,
észre.
Hát, hogy javulás volt, és hirtelen visszaestünk, lehet. Tehát egy ideig eltűntek, meg takarítottak a gatya, takarítottak a gazdák a kutyájuk után, és újabban meg nem. És ebből azt, mert hogy nem veszi észre, tehát sétáltatás közben is a telefonját nyomogatja a gazdi, és nem veszi észre, hogy a kutya éppen hol és mikor
hát,
potyant
az
oda.
Meg a másik.
Nem tudom, szerintem akkor megáll a kutya, meg csak követed, hogy hol van.
Nem,
vagy, hogy,
nem az tényleg van olyan, hogy nem veszed észre. Jó, gyorsan oda tudja rakni, de inkább itt a kérdés az, hogy már megint miről szól. Tehát, hogy amikor leviszed a kutyát, akkor az nem egy kötelező plusz, amit le kell tudni. Hát akkor vele töltesz időt. Akkor ez egy rekreációs dolog. Nem a telefont kell nyomkodni, hanem a kutyával kell foglalkozni. Azt ő pontosan tudja és érzi, hogy foglalkozol-e vele, vagy nem. Aha. Úgyhogy ha gazdasághoz, ez is hozzá, a gazdi léthez hozzá tartozik.
A belelépések száma is azért nőhet pontosan, amiatt, hogy mindenki a telefonjába van bújva, azért ennyit tegyünk hozzá egy másik oldalról. És hú, egy nagyon sok és hosszabb üzenet is kaptunk a szervizelés költségeiről, meg hogy ez valóban átalakíthatja a piacot, meg hogy hogyan alakíthatja, de azért itt, igen, mit láttál?
Sem, minden rendben van.
Ja, hogy közben megjött Attila, jó, oké, mindjárt átérünk, csak még ezt a mosógép szerelős, de ezt most pont nem tudom.
Nagyon hosszú a mosógép szerelős, majd arra rátérünk később, azonnal jövünk a vendégünkkel.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
És az akkord sztorival foglalkozunk, ahogy ezt beharangoztuk volt. Meg is érkezett a stúdióba Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, örülünk, hogy itt vagy, és gratulálunk. 10 éve indult a sztori. Nézzük meg a kezdeteket akkor. Lépjünk vissza a legelejére.
Igen, érdekes a története, meg már az indulás környéke, és hát meg amit avóta fölépítettetek, hogy csináltátok ezt szerintem. Sokszor beszélgetünk, általában aktuális piaci témákról, de most egy kicsit már a cég történetet érdemes ennek a
poénát tudni. A keretkezés történetről olyan sokat nem is beszéltünk még talán.
Az eredet sztori.
Az eredet sztori, igen. Hát ugye az eredet sztorinak azt hiszem a lényege, vagy onnan érdemes elindítani ezt, az ugye a Concord csoport, ugye a Concord csoport maga, egy klasszikus, egy ilyen angol szóval használva, egy ilyen klasszikus befektetési bank, ilyen investment bankként gondoltunk mindig is a Concordra, ami azt jelenti, hogy mindenféle a szolgáltatásoknak, ennek a befektetési banki szolgáltatásoknak a széles körét nyújtja mindig is, tehát hogy brokerage, private banking, intézményügyfelek, tranzakciós tanácsadás és befektetési alapkezelés. És ugye 2010-es évek elején az akkori Concord alapkezelő, aztán ma már ugye Hold alapkezelőként fut, ugye kivált a csoportból, és ez a folyamat ez 2015-re ért véget érdemben, és hát az volt a döntés, hogy kell
egy
a csoportba
alapkezelő.
Egy új alapkezelő, így van, és én akkor 10 éve dolgoztam már akkoriban az elemzés vezetőjeként, és engem választottak erre a feladatra, hogy ezt az alapkezelőt elindítsuk, és akkor 2015-ben, egyébként 2015 novemberében kaptuk meg a működési engedélyt, tehát gyakorlatilag onnantól, akkor lesz a szülinapunk, hogy idén novemberben.
Hát de munkát kellett, ezt el kellett kezdeni, már sokkal korábban.
Gyakorlatilag nulláról, tehát tényleg valójában nulláról létrehozni egy alapkezelőt. Úgyhogy meg volt a szürkállomány,
Tehát volt egy alapkezelő, az elment, és akkor csináljunk egy újat a nulláról. De azért valamennyi tapasztalat azért mégiscsak volt, nem?
Vagy... Tapasztalat van, csak a befektetési alapkezelési világban a tapasztalatnak nagyon örülnek, de nem fognak tőled alapot venni azon az elven, hogy te egy tapasztalatokos fiú vagy.
Ez egy fontos kérdés lesz, igen.
Tehát gyakorlatilag ez az üzlet, ez úgy működik, hogy az ügyfelek megnézik, hogy te a múltban hogyan teljesítettél, és ha múltban jó teljesítettél, akkor jellemzően vesznek a befektetési alapotból.
Tehát az új alapkezelő vezetőjeként elmehetné szélzelni a nagy nullával, mert hogy nincsen track record. Tehát már honnan lenne, hogyha új alapkezelő
vagy. Így van. Úgyhogy tudtuk, hogy ez egy nagyon kemény feladat lesz, mert évekig semmi más nem fogunk csinálni, csak építjük ezt a történetet, hogy legyen múltunk, hogy arra visszamutatva tudjunk valamire hivatkozni, hogy mi mégiscsak értünk ez a szakmához, hiszen ugye megvan ugye nyilván maga a Concord csoportnak megvan a 20-30 éves múltja, a tudás ott van, de ettől függetlenül a papíron lévő track record, ezt angolul ilyen csúnyán így fogják a track record, a múlt azért akárhogy is az elveszett azzal, hogy az akkori Concord alapkezelő kivált a cégcsoportból, és ezt nyilván létre kellett hozni. És létre kellett hozni ezt egy olyan környezetben, ahol azért pont akkor indultak el ezek a speciális állampapírok, nem tudom, emlékeztek erre, ezek a talán MA plusz, nem is tudom, minek hívták.
Igen, a MA plusz.
Ami 5% kamatot fizetett.
A lakossági befektetőnek, miközben
nulla volt. Teljesen nulla volt.
A prémium euró volt
a kamat. Tehát, hogy nem a legkedvezőbb környezetben indultunk.
Csinálj hozamot.
Igen. Tehát ugye, ha a költséget figyelembe vesszük, akkor mi mínuszról indultunk, és nulla volatilitásra kellett volna minimum 5%-ot hozni, hogy versenyképes terméket hozunk létre. De nem adtuk fel. Tehát
és
ugye
akkor
az
még
volt
csak ott vagyunk, ahol a lakosság számára a kockázatmentes állampapír.
Nem adtuk fel. A stratégiánk nyilván az volt, hogy építeni kell a múltat, idézőjesen, tehát kell jól teljesíteni. Ez az egyik, amit csináltunk. A másik meg építettünk arra a részvényesi tudásra, meg múltra, amivel a Concordos múltunkból eredően van némi tapasztalatunk, meg tudásunk, és megpróbáltuk ezt értékesíteni. Ennek egyik ilyen nagyon kulcs terméke lett egyébként az Akkord első román alap. Ugye ennek is van egy hosszú története, még amikor elemzési vezető voltam, akkor rá tudtam venni a Concord vezetését, hogy legyünk tőzsdetagok Bukarestben, mert ez a román tőzsde, ez izgalmas lesz.
Te
és
voltál
hogy érdemes...
az ötletgazda, az elvetemült?
Az elvetemült ötletgazda, és ugye az elemzése meg elkezdtünk román cégeket elemezni.
Ez mikor volt, bocs?
Hát ez valójában ilyen 2013-14 magasságában.
Tehát akkor,
volt.
Akkor már beindult a nagy vissza a tőzsdére privatizációs hullámból adódó tőzsdei bevezetési sor. Ugye
van,
Romániába, Bulgáriába egymás után voltak ezek, és nagyon izgalmas cégek kezdtek el újra privát cégként működni, és tőzsdére menni.
Így van, és az egyikben részt is vettünk, ilyen áttételes módon, és nagy siker lett, és akkor ez meghozta a kedvet ahhoz, hogy foglalkozunk a román cégekkel. Ami egyébként én azt gondolom, hogy így idézőjelesen én fél sikernek mondanám, mert ugye lakosságnak román részvényeket értékesíteni, az nem egy egyszerű feladat. Tehát, hogy eleve van egy ilyen kis visszásság, hogy át Romániában, ahogy már, tehát hogy általában szokott az lenni, hogyha Romániáról írok egy cikket, hogy milyen jól teljesítenek, az elég népszerű szokott lenni, főleg, hogyha Magyarországgal hasonlítod össze. Na de a lényeg, hogy elmagyarázni egy lakossági befektetőtnek, hogy a romgáz az egyébként egy román gáz kitermelő cég, az, amit a Magyar Királyi Gáztársaság néven alapult még a 1900-as években, és hogy szinte magyar, az viszonylag nehéz volt. És akkor aztán, de ettől függetlenül szerintem jól sikerült a román jelenléte a Concordnak, vagy is tudtunk az ügyfeleknek egy újabb piacot kínálni, nagyon érdekes volt, de amikor az alapkezelőjére kerültem, akkor azt gondoltam, hogy ebből csinálunk egy terméket, ahol nem próbáljuk egyenként elmagyarázni azt, hogy melyik román cég miért jó, hanem egyben meg lehet venni relatíve olcsón ezt a piacot, amit egyébként vonzónak gondolunk, akkor az egy sokkal könnyebben befogadható termék.
Meg talán nem kell mutogatni a track recordot, illetve hát valamit a tőzsdéről lehet, igen, meg a kilátásokról elég talán
így kommunikálni. Így van, de alapvetően a sztorit kell eladnod, és nem pedig a
múltbéli hozamot.
Így van. És ez egy nagyon sikeres termékünk lett. Nem tudom, az elmúlt 5-6 évben talán 2,5-szereztek, vagy 3-szoroztak rajta az ügyfelek, tehát hogy lett egy pozitív ügyfélélmény. Egy picit olyan termék lett ez, amivel be tudtuk tenni a sarkunkat a különböző forgalmazóknak az ajtaján.
Tehát ez volt az első, amit bevettek?
Igen, és ugye akkor első román részvény alap a neve, tehát visszamenő, hogy lesz majd második, meg harmadik, és akkor, mert ugye ez annyira hittem ebben a piacban, de maradt az első és egyetlen, és hosszú-hosszú évekig a legnagyobb egyországos részvény alapja volt a magyar piacnak.
De ez marketing szempontból is szerintem jó, mert ha bárki más csinálna, akkor is látszik, hogy mi volt, az ügyes.
Igen.
Itt valahogy itt az elején ugye elmondtad, hogy mi volt a nehézség, hogy track record nélkül bizonyítani, megszerezni a bizalmat, elhitetni, stb. De a modus operandi, tehát az, hogy működik az alapkezelő, az megvolt már, az le volt fektetve, volt már 100 ilyen, vagy egy kicsit azért máshogy csináltátok?
Hát minden nulláról kellett kezdeni, tehát én emlékszem, hogy 15 októberében azzal foglalkoztam, hogy ilyen Excel-eket gyártottam, hogy mondjuk a forwardokat hogyan árazzuk, mert hogy ugye ezt is ki kellett valakinek találni. Tehát ilyen szinten pont ezen gondolkodtam, hogy még mind a mai napig ezek az Excel-ek futnak. Tehát, hogy persze mindent a nulláról ki kellett találni, hogy azt mi hogyan fogjuk értékelni, hogyan fogjuk működtetni, hogyan árazunk be egy opciót, hogyan árazunk be egy kötvényt, vagy egy diszkontkincstárjegyet. Tehát ez abszolút a nulláról ki kellett találni. Nyilván ebben nekem, tehát a szakmai tudásom megvolt, a tapasztalatom az kevésbé, tehát hogy én is tanultam ezzel, meg hát nyilván fantasztikus dolog látni, felépíteni egy ilyen céget a nulláról. Nem is tudom, tehát hogy
Hát fantasztikus, meg óriási munka.
Azért is nagyon nehéz, mert ugye a kivált cég az akkor is rendkívül sikeres volt már még a Concord alapkezelőként, és azóta is abszolút így már kvázi konkurencianként is, de egy nagyon nagy tudással és hozzáadott értékkel rendelkező cég, és akkor így kellett fölépíteni. Mikor, hány év kellett ahhoz, hogy már legyenek olyan visszamenőleges hozamok, hogy más alapokkal is, amit nyilván el is kellett érni, nehéz piaci körülmények között, mármint abban az értelemben nehéz, hogy a kockázatmentes hozam alternatíva az magas volt a lakosság számára. Szóval mikor nyíltak azok a kapuk, hogy hát, ti jók vagytok, és már a múlt is szép, és tök jól látszik.
Hát olyan az ambíciónk az nagy volt, tehát hogy azt gondoltuk, hogy a cégcsoportban egy olyan alapkezelők, ami legalább olyan jó, de lehet még jobb, mint ami kivált, tehát hogy abszolút ez volt a cél. Én azt gondolom, hogy kellett ez az 5 év. Tehát, hogy látszik, hogy 5 év track record, az kell ahhoz, hogy komolyan vegyenek, meg elhiggyék azt, hogy tudsz jól teljesíteni. Tehát nagyjából úgy képzeljétek el, hogy az életünknek az első 5 évében talán ilyen 40-50 milliárd forintot kezeltünk. Tehát ez volt a amit sikerült így elérni, és ugye most...
De ez lassan nőtt, gondolom.
Ez nagyon lassan nőtt, így van, és akkor ugye most a napokban szerintem a bruttó vagyon szintjén el fogjuk érni az 500 milliárd forintot.
Nagyjából itt tudod, hogy, az, hogy indult be a növekedés, hogy exponenciálissá vált?
Nagyon-nagyon exponenciális volt szerintem ilyen 2022 után. Ugye mindig azt mondtam a kollégáknak, hogy, hogy ez egy olyan piac, hogy, hogy kicsit olyan, mint a box, hogy a bajnokot egyszer nagyon meg kell verni ahhoz, hogy hogy megkapd az övet, ha úgy tetszik. Tehát, hogy azt mondtam, hogy kell egy olyan év, amikor mi extrém jól teljesítünk, extrém ott felül teljesítünk a piachoz képest.
Ez volt 21?
Ez 22-es év volt, 22. A háború éve, amikor...
Ja, amikor a kötvények is, meg a részvények is mínuszban voltak, és az egész világ szívott.
Így van. Mi akkor extrém mód felül teljesítettünk. Ennek rengeteg oka van. Egyébként egyrészt én nagyon szerettem az orosz részvényeket, tehát azt mondtam, hogy a világ legolcsóbb papírjai az orosz részvények, ráadásul mentek fel az energiaárak az égbe, tehát logikus volt, hogy mindenki orosz részvényt tart, mert hogy hát mi más, ha ezt nem. De szerencsére megszólalt bennem egy vészcsengő még 21 novemberében, amikor a orosz piac egyébként akkor csúcsra ment, csak közben az oroszok felvonultak az orosz-ukrán határon, és akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy hát én nem hiszem, hogy háború lesz, vagy hát őszintén senki nem...
Emlékezhetünk azért, hogy mennyire hittük el
mindenki
sokan.
Mindenki reménykedik, ugye, hogy ilyen ugye nem
történhet. Láttuk, hogy
mi
történik, csak mindenkiben az volt, hogy hát ez a mi életünkben ilyen, hát itt a szomszéd... Eltoltuk magunktól.
De én ugye úgy kezelek alapot, hogy azt kell néha, mindig meg kell néznem, bocsánat, hogy mi van akkor, ha tévedek. Tehát egyébként tök jó, ha igazad van, ugye a profitok mindig gondoskodnak magukról, a veszteségek meg sose, és pont ez a lényeg ennek a szakmának, hogy de mi van, ha tévedek? Mi van, ha az oroszok mégiscsak megtalálják? Nem hittem, hogy meg fog történni, de mondom, ha megtörténik, akkor eleve azért vannak régiós eszközeink, azok nem fognak jól teljesíteni. Lehet, hogy ezt az oroszt ezt mégsem kellene tartani. És gyakorlatilag szinte egyedüli alapvető...
De sejthető volt, hogy ha mégis megtörténik, akkor az egész piac befagy, és akkor gyakorlatilag elértéklenülik ott minden.
Így van. Tehát szinte egyetlen olyan alapkezelőként futottunk neki a februári háborúnak, hogy gyakorlatilag nem volt orosz kitettségünk.
Mikor adtátok el?
Hát az utolsó papírokat januárban egyébként. Tehát januárban adtunk el, és így akkor gyakorlatilag nem. De az, ami nem keresett pénzt, hogy...
Nem, az hogy, a kockázatot csökkent.
Akkor csak kiüríted azt a kamrát, ahol mi baj, igen, bajt van, okozhat.
Alapvetően volt egy nagyon erős víziunk 22-ben, hogy...
De ez még nem lett volna elég ahhoz, hogy a hozamok jók legyenek, igen?
Nem, tehát hogy itt mi 22-ben két személyű pozitív hozamot értünk el.
Mivel elsősorban?
Volt egy nagyon erős vízióm, hogy az infláció az nem átmeneti lesz, vagy nem úgy lesz átmeneti, ahogy sokan gondolják.
Jaj, mennyit hallgattuk pedig a jegybankok részéről.
Így van. Tehát nem tudom, emlékeztek, de 22. januárjában szerintem egy vagy két kamatemelést várt a piac arra az évre, és a gazdaság történet leghosszabb és leggyorsabb kamatemelési ciklusát hajtotta végre a Fed 22-ben. És nem azt mondom, hogy ennyire extrém módon számítottunk, de számítottunk rá, hogy ez sokkal tartósabb probléma lesz az infláció, mint azt akkor gondolták.
Mire alapoztátok? Mert ugye az, hogy fölvonul az orosz hadsereg, azt lehet látni, meg a hírekben van, de azért nincsenek ilyen egyértelmű elei annak, hogy az infláció az marad, és hogy ilyen szinten még rakétázni is fog.
Hosszú távú víziónk volt ez, hogy előbb-utóbb a munkaerőpiac szűkössége, a kínálati problémák a COVID együtt, az egy olyan ársokot okoz, amit nem lehet ilyen gyorsan eltüntetni a rendszerből, és hogy ez végigfut értelemszerűen a béreken, az árakon, stb. És még ha meg is próbálja lenyomni majd egy bank, azt egy 1-2%-os kamatszint. Tehát a gazdaság történetben példátlan lenne, gondoljatok be, hogy nem tudom, 7-8 vagy 9%-on hol tetőzött Európában is az infláció, hogy ezt egy 1 vagy 2%-os kamattal nem fogja a jegybank lenyomni. Tehát ez abszolút nem tűnt reálisnak.
Akkor inkább
az plusz ugye kérdés, az energiaárak elszabadultak, ami ugye
az meg
habatortán volt, ugye, mert már eleve a COVID beindított.
Ami is egy érdekes kérdés, hogy ezt miért látta a piac nagy része teljesen ellentétesen ezzel, illetve a jegybankok, akik a legtöbb tudás és adat birtokában vannak, miért nézték be ennyire?
Hát általában mindenki a múltnak a fogja. Tehát, hogyha 10 évig abban szocializálódsz, hogy nulla a kamat, akkor nagyon ritkán tudsz váltani. Tehát, hogy az emberek többsége múltból indul ki. Tehát, és ugye ez többnyire pszichológia, ugye viselkedés pszichológia, hogy mindig a múltat próbáljuk extrapolálni a jövőre. Aha.
Hát meg a B-s könyvből, meg ugye a különböző kommentekből mindig várja a piac, hogy mit fognak mondani a különböző jegybankárok, és egy nagyon megnyugtató jellegű kommunikáció volt, gondolom. Úgyhogy...
De most mondok nektek, tehát amin például pénzt kerestem 2022-ben, az egyik ilyen trade volt mondjuk a Zoom-nak a sortolása. Mert ugye akkor jöttünk a COVID-ból, és mindenki azt mondta, hogy soha többet emberek fizikai meetingeket nem fognak tartani, ott a Zoom, és ráadásul mindenki azt fogja használni Ugye ez a több probléma, még ha igaz is lett volna az állítás, hogy soha többet nem találkozunk személyesen, és mindenki csak Zoomon keresztül kommunikál, akkor is van még 20 másik ingyenes platform, ami ugyanezt megtehetett, tehát hogy nem tudom, hogy miért pont az
igen,
egy kellett
amik jól fel is fejlődtek. Tehát ugye a Zoom az egy első fecske volt, de aztán abszolút. Hamar rávarták a Meet-et, meg a Google-t, meg a Teams-et, úgyhogy...
Szóval 22-ben kijöttek az elképesztő hozamaitok, pluszos hozamok, miközben
még
negatív
egy
volt.
A 22-re, mert ez szerintem még egy nagyon fontos dolog volt, hogy a forint, meg a forint hozamok, meg a forint árfolyamával kapcsolatban is teljesen más volt a nézetünk, mint sokaknak. Tehát mi akkor azt gondoltuk, már 22 nyarán, amikor elkezdett a forint ugye gyengülni, meg a forint hozamok nagyon durván emelkedni, hogy ez elsősorban a gázáráról szól. Tehát mindenki mutogatott a jegybankra, meg az inflációra, meg nagyon sok mindenre, és nekünk már akkor azóta hatázott véleményünk, hogy Magyarországnak fizetési mérleg problémái lesznek, hogyha a gázára ilyen mértékben elszek, és az egyetlen mutató, amit nézni kell, az a gázára. És amikor már elindult lefele 22. szeptemberétől a gázár, akkor mi akkor váltunk optimistával, amikor mindenki elkezdett rohadtul pessimista lenni, és 4.30-ig elment a forint, nem tudom, emlékeztek el? Meg a rövid kamatok elmentek 18%-ig.
Persze.
Tehát, jó, hogy ezek apró váltás.
Egy bank is besegített azzal a bemondással, hogy leállunk a kamatemeléssel,
ja, hát
de hogy az csak rátett egy lapáttal. Igen. Na,
tehát 22 tehát az egy csoda, az ebben a szemben.
Volt az a bizonyos év, igen. Amikor megkaptátok ezt a löketet, hogy a piacot verő kimagasló hozam egy olyan évben, ami ritkán van, amikor világszinten is kötvény részvény bukott, és mindenki a sebejét nyalogatta. És ekkor indult el a sokkal gyorsabb növekedés, sok forgalmazóhoz eljutottatok, és akkor az alapok így kapták. Mire a következő néhány évben? Akkor már jó piacok jöttek alapvetően, akkor már könnyebb volt hozamot csinálni, igen. Akkor az hogy sikerült nektek?
Az azt követő években is azt gondolom, hogy jól sikerült a stratégia, tehát volt rengeteg minden egyébként.
Persze, csak már kitűnni nem olyan könnyű nyilván, mert hogy akkor
nyilván azt gondolom, hogy fontos az, hogy a 22-es év után mi tudtunk fordulni, és amikor mindenki pessimista lett, akkor mi akkor lettünk optimisták. Tehát ugye nagyon ritka a gazdaság történetben, amit láttunk a 2022-es év, hogy részvényen, kötvényen egyszerre buksz. Általában két ilyen év egymás után ritkán van. Uh-huh. Tehát, hogy logikus volt fordulni, egyébként a 22. októberében fordultunk, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik fontos dolog, ami a növekedésünknek, meg egy picit a cég stratégiára visszautalva, hogy mi aktív alapkezelőként apostrofáljuk magunkat, meg pozícionáljuk magunkat a piacon. Tehát olyan termékekkel, olyan innovációkkal jövünk, amikre mások nem gondolnak, vagy új érkezőként nekünk mondjuk talán egy kicsit könnyebb ebbe.
Hát, és rá is hatok, úgymond kényszerülve, új indulóként, vagy valami.
És én mondok egy nagyon egyszerű példát erre, hogy nekünk az életünknek, a működésünknek az első 7 évében mi nekünk nem volt kötvényalapunk. Mert nulla volt a kötvénypiaci hozam, minek csináljunk kötvényalapot? Dísznek? Nincs értelme. Mi az első
kötvény? Hát azért, mert az olyan szokás, hogy
hát
van.
Hogy a szokás.
Tehát, hogy kell, hogy legyen egy olyan, és akkor be lehet ajánlani az ügyfélnek, hogy és egyébként itt van, a kiszámítható.
Hoz 1%-ot évente, tök jó, igen. Ezt nem. Viszont amikor elkezdtek mikor ugye 2022-ben elkezdtek, akkor csináltuk az első kötvényalapunkat, és úgy döntöttünk, hogy mi nem olyan kötvényalapot csinálunk, ami már van 20 másik a piacon, hanem csinálunk egy ilyen aktívan menedzselt kötvényalapot, ami épp abba fektet, amiben mi is szívesen tennénk a pénzünket, hogyha kötvényekről van szó. Tehát, hogy nem egy ilyen, akkor megveszük a magyar 10 évest, és akkor azzal játszunk, hogy a futamidőt azt egy évvel vagy fél évvel jobbra vagy balra tologatjuk, és akkor hát, ha felültesítünk, és mondhatjuk az ügyfélnek, hogy ugye mínusz 10 lett idén, de a piac az mínusz 12-t esett, tehát mi ügyesek voltunk, nem, hanem mi azt mondtuk, hogy mi csinálunk egy aktív alapot, ami olyan kötvényekbe fektet, amit mi magunknak is szívesen megvennénk. Uh-huh. És olyan futamidőben, olyan kockázatban, amit épp akkor a legjobbnak gondolunk. És ugye ez a kötvényalap, mondjuk az elmúlt 3 évben az összes kötvényalapot megverte a piacon, mondjuk tavaly is nem tudom, 4-5%-kal jobban teljesített, mint a hazai kötvényalapoknak a többsége.
Most addig csigáztál minket a múlt sztoriaival, most már jövő érdekel minket, meg az is, hogy el is ment az idő rendesen, mert nagyon érdekes beszélgetés volt.
Ugye van 3 kérdés, amit meg kéne beszélni.
Nem.
De nem lesz rá idő, csak elmondjuk, hogy majd mit fogunk még felvetni. Itt van egyrészt itt van a te saját abszolút hozamalapod, amit te magad, amellett, hogy vezérigazgató
az
vagy. Az Abacus díjakat nyert, elképesztő hozama van, nagyon sikeres erről. Kicsit talán beszélgettünk már régen, de erre érdemes megint szerintem egy külön kört tenni. Viszont amit szerintem most nagyon gyorsan fossunk meg, ezek után olyan szépen elmondtad, hogy milyen jól láttátok itt a fordulópontokat, ott a fordulópontokat, tök jó. Na most akkor a katyvasz van, hogy most na az embereknek a fejében a legnagyobb zavar van. Most, ami befektetnénk, ami kötvény alapunk most milyen irányba áll, most mit láttok a piacokon, tehát most nagyjából mi az irányultságotok, hogy álltok hozzá ez a mai nagyon-nagyon furcsa és izgalmas időszakhoz.
Mennyi időm van ezt kifejteni?
Három perc.
Jó. Okay.
De később lesz több.
Akkor lehet egyébként. Hogy ezt meg kell majd ismételni.
Igen, ez egy nyilván egy hosszabb sztori kifejteni a befektetési politikát ilyen rövid idő alatt, de hogy röviden a válaszom az, hogy mi úgy látjuk, hogy a Trump adminisztráció ez egy csomó dolgot, ami ilyen nagyon aszimmetrikusan működött a világban az elmúlt években, megváltoztathat. Ha nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor ugye valójában az amerikai fogyasztó húzta a világgazdaság szekerét az elmúlt 10-20 évben. Az amerikaiak az egyetlen, akik hajlandók stimulálni, költeni, egyébként költeni hadseregre, például költeni energetikára, energetikai függetlenségre, stb. Tehát, hogy és amit a Trump ugye meg akar változtatni, az ez az egyensúlytalanság, hogy mindent Amerika intéz a világban, amitől egyébként az működik. És nyilván a vámokkal többek között azt éri el, hogy ugye bezárja Kínát, tehát Kínának kénytelen lesz. Hogyha Kína ugye a beruházásait már nem tudja tovább stimulálni, mert túl beruházásban voltak, ugye a 2010-es években akkor ingatlan piaci lufit fújtak, amit már nem lehet tovább fújni, értem szerint az ereszt. Ha nem tudnak exportálni, akkor kénytelenek lesznek fogyasztani, mert a GDP ebből a háromból áll nagyon egyszerűen fogalmazva, tehát szerintem ez jó dolog. Tehát ez jót fog tenni a világgazdaságnak, hogyha kínaiak többet fogyasztanak. Mm. És ugyanez igaz a németekre is. Tehát jó dolog német autókat árulni Amerikába, de mennyire jobb lenne Németországban. Tehát a vámokkal szintén ezt ír el a Trump. Két dolgot egyébként Európában, hogy Európa végre többet költ a saját biztonságára, amiben nagyon-nagyon le van maradva.
Hát látszik is a védelmi szektornak a megindulásán.
Így van. Tegnap ugye 14% ot emelkedett a Rheinmetall, tehát és mindig azt mondom, hogy Rheinmetall ez egy elképesztően pici cég valójában ahhoz képest, hogy...
De régi kedvenc befektetésetek, ugye?
Igen, erről van egy sztorim, de azt most nem fogjuk tudni elmondani.
Majd legközelebb, igen?
Igen. Tehát, hogy a mindennel együtt jó dolgokat csinált Trump, és még egy utolsó gondolat, ami szerintem a legfontosabb, és elnézést kérek, hogy ezt hagytam a végére, hogyha itt az ukrán-orosz fronton kitör a béke, idézőjelesen, akkor azért az Európának, azonban is a régiós eszközöknek elképesztően jó tud lenni. Ez most már árazza elő a piac.
Már most is elkezdte.
Tehát messze nem a vége. Tehát félre, amíg én elkezdtem dolgozni, akkor az OTP az eredményének a 10-szeresén forgott, és azt mondjuk 12-szeresén forgott, és azt mondtuk, hogy olcsó.
Uh-huh. Most
a 6-szorosan.
6, ugye? 6, igen. Uh-huh.
Tehát,
de úgy, hogy 4-ről ment föl, tehát most már jött vissza, tehát ez extrém.
Igen,
a 4
és akkor azt mondjuk, hogy hú, hát milyen sokat emelkedett. Hát na jó, de könyörgöm.
De a profitja még ennél sokkal többet emelkedett.
Így van, de hát egy indiai, meg egy szaudarábiai, ilyen bankok vannak 15-20-as mutatókon, tehát ez a régió elképesztően olcsó, és ennek az olcsóságnak elsőben az az oka, hogy itt van ez a szörnyű konfliktus a közelünkben.
És ha ez kiárazódik, vagy csökken a diszkont, akkor ez itt még azért.
Az szerintem egy nagyon komoly trigger.
Oké, tehát a régió továbbra is. Oké, innen folytassuk, mert sok kérdésünk van még.
Igen, belét kell folytanunk, mert nagyon izgalmas volt az eleje, úgyhogy innen majd tényleg folytassuk, és tök jó, hogy jöttél. Köszönjük szépen, és gratulálunk ehhez a 10 évhez.
Köszönjük szépen.
Látszik, hogy az eleje jó sokáig egy ilyen kitartás volt, egy előre menekülés, de bejött, úgyhogy gratulálunk. Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatója volt itt, és mesélt a kezdetekről, és elmondta ugye, hogy milyen volt az indulás. Várjuk akkor vissza szeretettel. Most mi megyünk tovább, aztán utána majd aranyköpés rovatunk lesz, illetve beszélünk majd Jelenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával. Hát megnézzük, hogy milyen volt a Siemens elmúlt negyedéve, és egy érdekes kapcsolódás jön a 3R rovatunkhoz. Itt a retrofit, az egy izgalmas dolog, amivel foglalkozik a Siemens, a gépek felújítása, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, erről is majd beszélünk, ez is szóba kerül.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1745-ben született Volta Sándor, gróf, fizikus, aki egyébként így van a Palasz nagy lexikonban, de különben Alessandro Volta, és hát a neve az mind a mai napig velünk van. Készen kell állnod arra, hogy feladd akár a legvonzóbb ötleteket is, ha a kísérlet azt mutatja, hogy azok rosszak. De jó, ez teljesen egybecseng azzal, amit Gyurcsik Attila mondott az imént, hogy mindig meg kell néznie minden esetben, hogy mi van, ha nincs igaza. és hogyha az sajnos nagyon rossz, akkor a legvonzóbb ötletet is fel kell inkább adni. Alessandro Volta mondta tehát ezt.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
És Jelenek Tamással fogunk beszélgetni, a Siemens ZRT vezérigazgatójával. Szép napot, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És az első kérdés az, hogy ugye a gyors globális negyedéves jelentését a Siemens most publikálta nemrég. Mit mutat a globális iparról? Hogyha úgy fogalmazunk, hogy a szektor lakmuszpapírjaként is ismert Siemens, legalábbis a gyors jelentés, az mit mutat?
Köszönöm szépen a felvezetést. Ugye mi a október, november, decemberrel már letudtuk az első gazdasági negyedévünket, és ez azt mutatja világszinten, hogy ipari automatizálásba, energiaelosztásba, okos hálózatokba egy 6-6%-os növekedést látunk, aminek én személy szerint is nagyon örülök, hogy nem egy extra nagy növekedés, hanem inkább egy lassabb növekedés az elmúlt évek igen hektikus piaca mellett után. Ez egy pozitív kép mindenképpen. Látszik, hogy éledezik az ipar. Ugye a Siemensről tudni kell, hogy a világban mindenhol ott vagyunk. Tehát a német kitettség az fontos, de szerencsére nincs akkora hatással, mint amit esetleg a magyar gazdaság kapcsán gondolunk, hogy itt látunk Európába. Úgyhogy a német gazdaságot bőven tudjuk kompenzálni más nemzetközi piacokkal. Ezek között elsősorban az látszik, hogy a mesterséges intelligencia berúgta az ajtót. Igaz, konkrét megoldásokból még kevés van, de a technológiában már megjelenik. Itt a technológia alatt elsősorban mondjuk a tervezést kell, termékgyártmány tervezésnél, ugye erről már akár korábban is beszéltünk, sokkal gyorsabban tudunk megtervezni különböző megoldásokat, és az energiafelhasználásnál, főleg adatközpontoknál látunk nagyon komoly energia megtakarítási lehetőséget, amik már szerepelnek ezekben a számokban, akár harmadával csökkenthető az energiafelhasználás. És akkor még egy szempontot hagy mondjak el, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy eljutottunk oda, hogy termékeink, megoldásaik a teljes életciklus alatt több széndioxidot spórolnak meg a felhasználóknál, mint amit ők maguk termelnek, vagy ezek a termékek. Úgyhogy egy ilyen pozitív irányba fordult, a termékeink valóban segítik a felhasználók hatékonyságát, széndioxid kibocsátásának csökkentését.
Jó, ez az a 6% az azért érdekes, és talán tényleg jó úgy értelmezni, hogy kicsit mögé nézzünk, és azt mondjuk, hogy erősebb a fundamentum benne, és nem egy ilyen lufiról van szó. Amit lehet látni, ugye több nagy cég elkezd jelentgetni, különböző szektoron belül kívül, ugye BHP Billiton is jelentett, ahol itt a bányaipari tevékenységet mondták el, és például a réz az elég jól ment nekik, ami azt jelenti, hogy maga az ipar kezdi felszívni ezt, tehát ugye ez is mutatja, ami az előbb elhangzott. Na de mi a helyzet a hazai érdekeltséggel?
Ja, nagyon érdekes, hogy azért mi se tudunk kilógni a sorból, nálunk is egy 6%-os növekedést lehet látni, ha bár nekünk az előző évünk nagyon jól sikerült, és az előrejelzés is megerősíti azt, hogy pozitív lesz az év vége. Itt ami még nagyon fontos, hogy az új megrendeléseknél hamarabb realizálódik a teljesítés, ami egy jó hír, tehát a szállítások, a szállítási háttér, a gyártások kapcsán azért talán az elmúlt évek nagyon hektikus időszakát letudhatjuk, úgyhogy gyorsabban teljesülnek a megrendelések, mint korábban, és az is látszik, hogy az automatizálás területén visszatérünk arra a normálisnak mondott szakaszra, amikor is látszik, hogy a szükség van rá, a munkaerővel gondjai vannak a vállalatoknak, próbálja kiváltani, az erőforrásokat próbálja optimalizálni, és olyan automatizációs technológiákat behozni, ami az adatgyűjtést, az adatfeldolgozást, és majd a mesterséges intelligencia segítségével a hatékonyságot gyártmány és energiára gondolok, tovább fogja fejleszteni. Tehát nagyon pozitív az elmúlt évekhez képest, amit látunk, úgyhogy lekopogom, szerintem jó évünk lesz.
Nagyon klassz, és hogyha azt nézzük, hogy a hazai ipari megrendelések hogyan változnak, itt is látszik ez az éledezés, vagy ez egy kicsit más cipőben jár?
Itt azért makroszinten elég rossz adatokat látunk.
Igen, tehát nagyon tipikus szerintem az egész gazdaságra, hogy korábban nagyon együtt mozgott minden, most vannak iparágak, amik nagyon komolyan lemaradnak, vannak iparágak, amik előre szaladnak, és vannak nyilván a húzóiparágak, legyen autóipar, élelmiszeripar, amire nagyon kell figyelni, hogy Magyarországon a gyógyszeripar, vegyipar, aminek nagy súlya van, de az autóiparnál is azt tudom mondani, hogy az a furcsa helyzet, hogy a világban negatívumként beszélünk az autóiparról. Magyarországon több új gyárat fognak most az elmúlt 12 hónapban beüzemelni, ami a magyar autóiparnak egyébként jó, így a Siemensnek is jó, és nagyon bízunk benne, hogy ez fenntarthatóan működtethető lesz. Tehát ezek a kapacitások be is fognak jönni, és használni is fogja őket a tulajdonos. Én erre gondolok, amikor azt mondom, hogy itt Magyarországon vannak olyan területek, ahol nagyon pozitív a kép, és nyilván vannak kihívások, hiszen ezek az autógyárak azért küzdködnek világszinten, és ez hatással van a magyar entitásokra.
Abszolút. Beszéltünk 3R rovatunkban arról az Európai Uniós irányelvről, ami ugye a termékek javíthatóságát célozza meg az eladóbbhatóság helyett, és érdekes, hogy van egy olyan szektor, ami egy ilyen preventív szerviz, amit a Siemens végez, ez a retrofit, ugye különböző gépeknek a felújítása. Ez a gyakorlatban hogy zajlik, és milyen az érdeklődés erre?
Szerintem egy nagyon jó téma, mert beszélünk a fenntarthatóságról, miközben ídatlan mennyiségű, akár ha messzebb indulunk ruhát, eszközt vásárolunk a napi háztartásba, és ezeket nagyon sűrűn cserélgetjük. Igaz, van sok közt, ami nem is bírja pár évnél tovább, nem csak azért, mert megunjuk, hanem egész egyszerűen elromlik,
ja,
és igen. Egyszerűbb újat vásárolni. Ez megvan az iparban egy kicsit más dimenzióba is, és talán a recesszió, vagy a nehezebb gazdasági körülmények jobban rákényszerítik a vállalatokat, hogy a meglévő eszközeiket, gépeiket inkább esetleg próbálják felújítani, és ebbe a Siemens élen járó, ezt hívjuk mi retrofitnak, amikor komolyabb gépeket nem lecserél a tulajdonosa, hanem felújít. Itt a felújításnak nagyon fontos része az, hogy ezek a gépek nagy része mechanikusan, hiába 30-40 éves gépekről beszélünk, még mindig nagyon pontosak, és nagyon jól működnek, csak mondjuk nem tudnak kommunikálni, tehát nem tudja az adatokat továbbítani, és ennek egy egyszerűbb felújítása, hogy ráhelyezünk egy olyan vezérlést, vagy a vezérlésünk felújítjuk, ami kommunikációt tud már biztosítani, ezáltal transzparensebb lesz a működése. De lehet ezt komplexebbé is tenni, amikor akár a burkolatot, akár a mechanikus részeket is komolyabban felújítjuk, hiszen már nem nagyon lehet új alkatrészt kapni hozzájuk, ezért kicseréljük, feltuningoljuk, és a végén egy új gépet kapunk tulajdonképpen, nagyságrendileg fele áron, és akár rövidebb idő alatt is, mint a gyártása. Én azt gondolom, ez a fenntarthatóságnak abszolút nagyon jó célját szolgálja, és van benne fantázia gazdaságilag is, tehát anyagilag is megéri. Nyilván ez kell szaktudás, nálunk megvan, kell hozzá jól körültekintő büdzsekészítés, előre gondolás, úgyhogy én tudom ajánlani a vállalatoknak, ahol esetleg anyagi szempontok nagyobb szerepet játszanak, hogy gondolkodjanak a gépek felújításába, ahelyett, hogy lecserélik őket.
És a lakossági vonalon a háztartási gépeknél, ha kicsit még visszakanyarodnék, mert nagy üzem volt az üzenőfalunkon is ezzel kapcsolatosan, és sokan azt mondják, hogy azért az egyszerűsítés miatt eddig sokkal kényelmesebb volt, meg eleve a gyártók úgy állították elő ezeket a háztartási gépeket például, hogy kicserélni egyszerűbb és gyorsabb és akár olcsóbb is legyen. Ez hoz valamit változást, ez az új uniós szabályozás ezek szerint ebben, illetve hogyan áll ehhez a kérdéshez a Siemens?
Ugye mi háztartási készüléken nem vagyunk érdekeltek, inkább laikusként beszélek róla.
Igen.
Ami kapható háztartási készülék Siemens logó alatt, az már nem a mi termékünk.
Igen, ez fontos elmondani.
Ez csak egy zárójelbe, de nyilván megvan a véleményünk, és a mi termékeink is való ebbe az irányba mennek, hogy azok az eszközök, amik jól működnek, csak esetleg meghibásodnak, lehessenek őket javítani értékállóan, tehát megtérülően, vagy lehessen olyan plusz opciókat hozzárakni, itt mondom elsősorban itt az IT és a kommunikáció jön szóba, hogy ne kelljen az eszközt kicserélni, hanem akár ezt tudjuk a mindennapi életből mondjuk egy wifi pendrive-val, vagy valami hasonlóval tudjuk okosítani. Ez egy nagyon fontos irány, és azt gondolom itt az Európai Uniónak, a politikusoknak nagyon nagy szerepük van, hogy a gyártókat rákényszerítsék arra, hogy ez legyen egy alternatíva, legyen választási lehetőség, mert tényleg el fog lepni minket a szemét az elektronikai hulladék, ami azt gondolom nem szolgálja a jövőnket.
Biztos, hogy nem. Oké, hát gratulálunk akkor a globális tenyedéves jelentéshez, és a hazai cégnek a teljesítményéhez is. Reméljük, hogy tényleg így lesz, hogy fundamentummal tud 6%-ot bővülni a cég. Köszönjük szépen az információkat.
Kellemes napot kívánok, viszontlátásra.
Köszönjük, viszont.
Jelenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk, jön a legfrissebb hírekkel Schmidt Andi, aztán pedig jövünk vissza mi. Ahogy megszokhattátok, kedden Mesél a múlt rovatunk van. Nagyon izgalmas témát fogunk feldolgozni, Tóth Potya Istvánról fogunk beszélni, aki ugye február 6-án 1945-ben hunyt el, 1891. július 28-án született a Fradi legendás játékosa, edző, aki a nagy rivális Újpestből is bajnokot csinált, volt Olaszországban, a háborúban pedig számtalan zsidó életét mentette meg, tehát többek között ugye Gobbi Hilda és Latabár fivérek életét is megmentette, nagyon izgalmas a téma. Katona Csaba történész és Rácz Attila, a Budapest főváros levéltárának főlevéltárosa lesznek a szakértői ennek a beszélgetésnek.